Szeretettel köszöntöm én is kedves vendégeinket és az egész gyülekezetet, és titeket is, gyerekek, és legelőször veletek szeretnék egy kicsit beszélgetni, de közelebb jövök hozzátok. És nem tudom, hogy mennyire emlékeztek, bár elég régen voltam itt, de a legutóbbi alkalommal, amikor itt jártam, meg előtte is én mindig az állatokkal szoktam példálózni, ugyanis van egy olyan ige a Bibliában, amikor azt mondja az Isten, hogy ami benne láthatatlan, az ő teremtett világából megismerhető. Tehát a természetből következtetünk arra, hogy milyen az Isten. Mert ugye nem látjuk őt, meg nem tudjuk megfogni, de mégis tudhatjuk, hogy milyen a Bibliából is és a természetből is. És találtam nemrég egy könyvet, az a címe, hogy megható állattörténete, és ebben van olyan kis történet, vagy leírás, hogy mit tanultunk a kutyáktól, és legutóbb is erről beszélgettünk, és több pontot is kiemeltünk, de én most csak egyet szeretnék elétek hozni. És lenne is egy kérdésem, nem is ki akarom ezt mondani, de inkább titeket kérdezlek, hogy szerintetek mit csinál egy igazán okos és intelligens kutya, amikor a gazdának rossz napja van. És leül, hazamegy a gazda egy nagyon nehéz, nagyon rossz nap után, bemegy a kertbe, és leül a lépcsőbe. Egy igazán okos és intelligens kutya mit csinál ilyenkor szerintem? Láttatok már ilyen jelenetet? Még nem. Már elmondom, hogy mit csinál ilyenkor egy igazán okos és bölcs kutya. Oda megy a gazda mellé, leül, és csak úgy finoman hozzábörbülőzik. És a fejét, ezt úgy lerakja a combjára a gazdára. Nem azt csinálja, mint máskor, hogy elkezdene egy bottal a szájában oda menni, hogy játszunk már, és dobd el nekünk, és máskor teljesen fel van pörögve, hogy gyerünk játék, hanem érzékeli, hogy valami baj van. És odaül a gazda mellé, és együtt érez vele. Na most azt szeretném tőletek kérdezni, hogy nektek volt már rossz napotok? Volt már rossz napotok, amikor kedvetlenek voltatok? Ugye volt már, mindannyiunknak volt már. Szerintetek, amikor nektek rossz napotok van, akkor mit csinál a Isten? Amikor úgy fáj valami belülről, mit csinál szerintetek a Hogyha visszatérünk a példánkra. Bizony, a Jóisten is ugyanazt csinálja, amit egy okos és intelligens kutya a gazdiban. Odaül mellénk, és csöndben marad, és csak átkarol bennünket. De mégis érezhetjük a jelenlétét. Odaül, és átkarol bennünket, és nagyon sokszor csak csöndben van. Sokáig csöndben van. Mert van olyan, amikor annyira rossz napunk van, és annyira fáj, és lehet, hogy nektek még ilyen nem volt, és remélem, hogy ilyen még nem volt, de a felnőttek sokszor átélik azt, hogy nagyon-nagyon fáj, és nagyon rossz napunk van. És ilyenkor is csak azt csinálja az Isten, hogy odaül, és megvárja, míg elkezdünk mesélni. Mert amikor nagyon fáj, és amikor nagyon rossz napunk van, akkor sokszor még úgy érezzük, hogy még az Isten sem akar odaülni mellénk, és hogy nincs is ott. És nem is akarunk mondani neki semmit, mert talán még őt várunk. És az Isten ezt türelmesen kivárja, még olyan állapotban nem kerülünk, hogy elkezdünk neki mesélni. Ennyire tapintatos, ennyire együttérző az Isten. És mit gondoltok, hogy szerintetek a felnőttek, amikor látják a másikon, hogy rossz napja van, szerintetek mit csinál? Hát sajnos nem azt, amit egy bölcs és intelligens kutya, és nem azt, amit a Jóisten, hanem nagyon sokszor észre sem veszik, hogy a másiknak rossz napja van. Nagyon sokszor meg akarják oldani egyből a dolgot, és elhalmozzák a másikat tanáccsal. Pedig a másiknak csak arra lenne szüksége, hogy oda menjen, csöndben, halkan, és csak átkaroljon. Ti ne ilyen felnőttek akarjatok lenni. Ti akarjatok olyan lenni, olyanok lenni, mint a Jóisten, aki oda megy, és csöndben van addig, amíg fel nem készül a másik arra, hogy elmondja, hogy mi bántja a szívét, hogy mi fáj. Maga Jézus Krisztus azt mondja nekünk az evangéliumokban. Azt mondja az embereknek, hogy hányszor akartalak egybegyűjteni benneteket, mint ahogy a tyúk egybegyűjti a kis csirkéit az ő szárnyai alá. De ti nem akartátok. Láttatok már olyat, ha más nem rajzfilmen, hogy egy tyúkanyó oda tereli maga közé, maga mellé a kis csirkéit? Miért csinálja? Hogy megóvja őket. Hogyha megijednek valamitől, hogyha félnek valamitől, akkor rögtön ott van, ott tereli, és betakarja őket a szárnyaiban. Ilyen a Jóisten. Hogy ő akkor is ott van, amikor mi azt hiszük, hogy nincs ott. Ő akkor is be akar minket takarni a szárnyaival, és ti higgyetek ebben, mert ezt ígérte nekünk az Isten, hogy olyan Istenünk van, és olyan Istenetek van nektek is, akihez oda mehettek, mint ahogy a kis csibe oda megy a tyúkanyóhoz, mert ott van biztonságban. Ti is, és mi is ott vagyunk biztonságban, hogyha fáj is, ha szomorúak is vagytok, és vagyunk, akkor is menjünk a jó Istenhez. És lehet, hogy nem egyből fog szólni, lehet, hogy csak átkarol és megvigasztal, de az lesz a legnagyobb gyógyítás. Úgyhogy higgyetek ebben, hogy ilyen Istenünk van, aki egybe akar gyűjteni bennünket, mint ahogy a tyúk anyó összegyűjti az ő kis csibéit. És vannak olyanok, akik nem akarják. De ne legyetek olyanok, akik nem akarják. Meg vannak olyanok, akik azt hiszik, hogy akarják, de nem mennek oda. Ilyenek se léptek. Ti menjetek oda. Menjetek be az Isten védő szárnyai alá, és hogyha fáj, és hogyha szomorúak is vagytok, osszátok meg vele, mert ő meghallgat és megvigasztal benne. Köszönöm szépen, hogy végighallgattatok helyetekre mehettek.
Kedves gyülekezet, a mai délelőtti Isten tiszteletünknek az alapigéjét jól ismerjük. Talán fejből is el tudnánk mondani. Mózes első könyve 3. fejezetéből fogom olvasni az alapigénket, a 6-tól a 9. versig tartó szakaszt. Mózes első könyve 3. fejezet 6-tól a 9. versig terjedő szakasz. És látta az asszony, hogy jó az a fa Elederre, és hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességért. Szakasztott azért annak gyümölcséből, és evett, és adott vele lévő férjének is, és az is evett. És megnyilatkoztak mindkettőjüknek szemei, és észrevették, hogy mezítelenek. Fügefa leveleket aggattak azért össze, és körülkötőket csináltak maguknak. És meghallották az Úristen szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben járt, és elrejtőzött az ember és az ő felesége az Úristen elől a kert fái között. Szólította ugyanis az Úristen az embert, és mondta néki, hol vagy? Hadd kérdezzem meg, az embernél, az idézett ige alapján mi az első reakció, miután elköveti a bűnt? Mi az első reakció? Félelem és szégyenérzet. A félelem és a szégyenérzet. És hadd kérdezzem meg, mi az Isten első reakciója a félelemre és a szégyenérzetre? Mi az első reakciója? Feltesz egy kérdést. Hol vagy? Egy nagyon-nagyon egyszerű kérdést. Hol vagy? Miért kérdezi ezt az Isten? Nem tudta, hogy hol van az első emberpár? Nem tudta, hogy hol vannak? Hát dehogy nem tudták. Akkor miért teszi fel? Miért teszi fel a kérdést? Tudom, hogy tudjátok a választ, mondjátok nyugodtan. Miért teszi fel a kérdést, hogy hol vagy, ha pontosan tudta, hogy hol van? Ugye, mi erre a klasszikus válaszunk? Azért, hogy elgondolkoztassa az embert, ugye? Hogy tudatosan átgondolja a helyzetét. Hogy én most szégyellem magam és félek. De hadd kérdezzem meg, hogyha mi azonosítjuk, hogy mi a problémánk. Ha mi rájövünk arra, hogy félünk és szégyeljük magunkat, azzal megoldódott a helyzet, meggyógyultunk. Azért, mert szembesültünk. Azért, mert tudatosan átgondoltuk a dolgot, meggyógyultunk. Nem gyógyultunk még meg. Kell még lennie egy oknak, hogy miért kérdez az Isten. Nem csak azért, hogy tudatosságra neveljen bennünket, ez is benne van, és nagyon fontos. De hogyha itt megállnánk, akkor azt kellene mondanunk, hogy az Isten egy olyan orvoshoz hasonló, aki csak diagnózist tud felállítani. Az a bajod, hogy szégyen lesz, szégyelled, amit tettél, és félsz. És tartok egy tükröt, és megmutatom neked, hogy ez a bajod. Ilyen az Isten? Nem. Ő teljesen meg akar bennünket gyógyítani, tehát valaminek még kell lennie, vagy, mert hogyha itt megállnánk, akkor azt is mondhatnánk, hogy az Isten egy olyan orvoshoz hasonló, aki csak a tüneteket próbálja kezelni, de a valódi okot meg nem tudja. Nem lehetséges, hogy a félelem és a szégyenérzet az csak tünet. Nem lehet, hogy ez csak következménye egy súlyosabb problémának? Hadd kérdezzem meg, mi a valódi probléma? Mi a valódi probléma? A szégyen és a félelem a valódi probléma? Az is probléma, de az a valódi probléma? Hallottam valakitől. Laci, elszakadás az Istentől. Ez a valódi probléma. Hogy a bűn éket vert az Isten és az ember viszonyába. Hogy megrendült a kapcsolat az Isten és az ember között. És a félelem, és a szégyenérzet, és később ugye jön a felelősség áthárítás is, csak nem olvastuk idáig az igét, ezek mind-mind annak a következménye, hogy nem vagyunk valódi kapcsolatban az Istennel. És hadd kérdezzem meg, egy valódi, élő kapcsolatnak mi az alapja? Mi az alapja egy élő kapcsolatnak? Bizalom. A bizalom. A bűn legtragikusabb következménye, hogy a valódi, minőségi, bizalmi kapcsolatot megtörte az Isten és az ember között. De próbáljunk meg ennek a gondolatnak egy picit a mélyére járni, hogy valóban az Istennel való minőségi, bizalmi kapcsolaton múlik minden? Hogy ez tényleg annyira fontos, mint ahogy egyébként tudom, hogy sokszor elmondjuk és sokszor megfogalmazzuk. Folytassuk a gondolatmenetünket itt a bűnesetnek a leírásánál. Figyeljétek meg! Az első reakciója az Istennek a szégyenre és a félelemre, hogy feltesz egy kérdést, hol vagy? Érzitek, hogy micsoda tapintattal viszonyul felénk az Isten? Nem rohanta le Ádámot és Évát. Nem akarta egyből meggyógyítani a szégyent, meg a félelmet, és ezekből a lelki mélységekből kiemelni. Miért? Mert nem tudta. Nem tudott hozzájuk férkőzni. Elbújtak a kert fái közé. És már feltesz egy kérdést, hogy hol vagy, miért? Mert hogyha feltesz valaki egy kérdést, és mi válaszolunk rá, akkor párbeszéd születik. Akkor létrejön egy kapcsolat. És amíg nem áll helyre a bizalom, addig nem tud meggyógyítani minket az Isten. Kizárt. Nem tud. És ezért a vele való bizalmi kapcsolatot akarja helyreállítani, hogy utána meg tudja gyógyítani a bűn egyéb következményeit is. Hadd kérdezzem meg egy idegennek, elmondod a legféltettebb titkos bűnödet, ami egyébként a te nyomorúságodat is okozza, meg fáj. Elmondod egy idegennek? Nem mondod el egy idegennek. Miért nem? Mert félünk, hogy visszaél vele. Félünk, hogy majd leleplez minket. Meg nagyon szégyeljük is, ugye? Ugyanaz, mint a bűnesetnél. Félünk és szégyeljük. És a bűn legnagyobb átka, hogy az Istent ilyen idegennek tekintjük. Hogy az Istent hogy azt az Istent tekintjük idegennek, aki ilyen tapintattal jön felénk, hogy annyit kérdez, hogy hol vagy. Hogy egy féltőn szerető Istent tekintünk idegennek. Hogy egy olyan Isten tekintünk idegennek, aki mint hímes tojásokhoz fordul felénk. Egy olyan Isten tekintünk idegennek, aki mindent elkövet azért, hogy visszanyerje a mi bizalmunkat. Értjük ezt a gondolatot? Mi követjük el a gonoszságot? És ő tesz meg mindent azért, hogy a mi bizalmunkat visszanyerje? Milyen Istenünk van, és ezt az Istent idegennek tekintjük? És nem akarunk vele kapcsolatba, valódi minőségi kapcsolatba kerülni. Mit mond Pál apostol? Hogy az Isten volt az, aki megbékéltette Krisztusban magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket. Ha megbánt minket a testvérünk, vagy anyukánk, apukánk, teljesen mindegy, valaki, aki közel áll hozzánk, elkövet velünk szemben egy gonoszságot. És mi, tegyük fel, tényleg teljesen ártatlanok vagyunk a dologban. Hogy reagálunk? Hogy reagálunk? Az esetek túlnyomó többségében. Hogy szoktunk reagálni, amikor bántás ér bennünket? Megsértődünk, ugye? A legtöbb esetben. Megsértődünk, nem akarunk megbocsátani, arra várunk, hogy majd a másik jöjjön és kérjen bocsánatot, kerüljük a társaságát, nem beszélünk vele, vannak ennek fokozatai. És elmérgesedhet odáig egy viszony, a sértődésen keresztül, hogy megszakítjuk a kapcsolatot, és leépítjük teljesen a kapcsolatot. De hadd kérdezzek valamit. Miért tesszük ezt? Miért viselkedünk így? Igen, a bűn következménye ez, de miért? Nem azért, mert így érezzük igazságosnak? Hát ha ő bántott meg engem, hát akkor miért én kezdeményezzek? Hát én nem csináltam semmi rosszat, és ő ilyen durván megbántott engem. Hát miért, mi az a dolog, ami miatt én mégis kezdeményezzem felé a kapcsolatnak a helyreállítását? Nem tesszük meg, mert így érezzük igazságosnak. És elfogadjuk ezt, és kiegyezünk ezzel, hogy az így igazságos. De akkor most hadd kérdezzek még valamit. Ha ez igazságos, akkor vajon az igazságosság kívánalma nem azt kívánja meg, hogy magunkkal szemben is ugyanezt kéne érvényesíteni? Mert hogyha velünk szemben valaki elkövet valami gonoszságot, és nem bocsátunk meg neki, akkor amikor mi követünk el gonoszságot az Istennel szemben, akkor nem az lenne az igazságos, hogyha az Isten ugyanezt tenné? A másikkal szemben érvényesítsük az igazságot, de a magunk életére már ne. Hihetetlenül méltatlan, amikor hittestvérek összevesznek, és a békétlenségnek a lelkületét árasztják magukból. A vélt igazságoknak a hátterén. Hát Istennek nem így kellene velünk tennie? Hát akkor mit mondunk ennek a hátterén arra, hogy ő békéltet meg minket magával? Mit mondunk arra, milyen Istenünk van, aki nem arra vár, hogy majd az elveszett juh visszatérjen, hanem ő megy utána. Nem azt mondja, hogy meg kell járnia, és fussa meg a saját köreit. Üsse be jól a fejét. Majd megtudja, hogy milyen. Azt majd, hogyha belátta, akkor majd visszajön hozzám, és majd bocsánatot kér. Hanem ő megy utána. Mit mondjunk arra az Istenre, aki elmegy, és megkeresi az elveszett drakmát a szekrény alatt? Mert a drakma az már bégetni sem tud, testvérek. Még a juh csak-csak, de a drakma már bégetni sem tud. Mit mondunk egy ilyen Istenre? Hogy idegen, és nem akarunk hozzá menni, és nem akarunk vele élő, valódi kapcsolatot? Hát nem az lenne akkor az igazságos a gondolatmenetet folytatva az Isten részéről, hogyha mi is így viszonyulunk egymáshoz, hogy akkor ő is így viszonyuljunk, és ő is így tegyen velünk, hogy magunkra hagy bennünket, nem ez lenne az igazságos? És mit szoktunk erre válaszolni? Hát igen, ez igazságos lenne, de az Isten irgalmas is, meg az Isten kegyelmes is, és ez igaz. De most hadd kérdezzem meg, az Isten úgy kegyelmes, meg úgy igazságos, hogy egyszer igazságos, másszor meg kegyelmes? Hogy egyszer így, meg egyszer úgy, hogy most igazságos, most meg kegyelmes, így igazságos, meg kegyelmes az Isten. Ezt olvassuk. Mit olvasunk Jézus Krisztusról? Hogy teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Mennyiszer hangsúlyozzuk, hogy az igazság és a kegyelem az elválaszthatatlan egymástól. De ha ez igaz, akkor igazságosnak kell lennie az Istennek azon eljárásának, hogy ő kezdeményező szeretettel fordul felénk. Nem? És ez valóban igazságos. Tudjátok, miért igazságos? És nem csak kegyelmes, hanem a kegyelem és az igazság így van összefonódva? Azért, mert ő tudja azt, amit mi nem. Vagy amit mi csak vallásos szlogenként szoktunk esetleg néha emlegetni, hogyha ő nem kezdeményező szeretettel fordulna felénk, ha ő nem keresne bennünket, ha nem keresné a kapcsolat helyreállításának a lehetőségét, mi soha nem tennénk egyetlen lépést sem az Isten felé. Mert a bűn olyan szakadékot vert az Isten és az ember közé, olyan mértékben távolította el, hogy nem tennénk meg soha ezt. Mi persze azt gondoljuk és elhitetjük magunkkal, hogy azért nem vagyunk mi annyira rosszak, hogy ez megtörténjen, de csak nem akarjuk elhinni. És hogyha az Isten nem adna lehetőséget az embernek, mert az ember részese a bűnnek, és felelőssége van benne, hogy a bűnt választja, de ne felejtsük el, hogy van egy felbújtónk is, aki belevisz a bűnbe. És úgy visz bele a bűnbe, hogy annyira elszakít az Istentől, hogy nekünk eszünkbe nem jutna, hogy megforduljunk és az Isten felé forduljunk. És hogyha az Isten nem állítaná helyre a kapcsolatot, és nem adna ezzel esélyt arra, hogy bebizonyíthassuk, hogy mi nem a bűnt akarjuk választani, hanem az Istent, akkor az nem lenne igazságos. És akkor ebből logikusan következik, hogy mennyire igazságtalanok vagyunk egymással szemben, amikor kérlelhetetlen lelkülettel nem akarunk megbocsátani egymásnak, és megszakítjuk a kapcsolatot egymással. És mint az elveszett juh, amikor elmegy, van esélye a túlélésre? Hogy miért igazságos is az Isten kezdeményező szeretete? Nincs esélye a túlélésre. Egy olyan gyámoltalan jószág a juh, hogy ennél gyámoltalanabb nincs, nem véletlenül ezt a hasonlatot hozza az Isten a Szentírásban. Előbb-utóbb elveszik, mert magára marad, mert vadállatok prédájává válik, stb. Sorolhatnánk. De az a döbbenetes, hogy amikor elkóborol a juh, vagy a drachma, ugye, aki talán még meg sem ismerte az Istent, csak az ő nyomorúságában van, mit sem tudva arról, hogy a halál felé, az örök halál felé megy. A juh már megismerte az Istent, csak elkóborolt. És ami kóborol, még él. És egy darabig még jól is élhet. Elszökik egy nyári napon, van legelő, csordogál a patak, el van egy darabig a juh. De hogy a vége halál, az biztos. Mert ha nincs kapcsolat a pásztorral, akkor csak idő kérdése, hogy belehal. És ez egy borzalmas állapot, ez a legveszélyesebb állapot, amikor mi azt hisszük, hogy élünk, de halottak vagyunk. Amikor azt hisszük, hogy minden rendben van, de nincs valódi kapcsolat az Istennel, vagy van, de csak egyoldalú. Mert az életünket fenntartja az Isten. De lelkileg a halál útján járunk. Nem tudom, emlékeztek-e arra, hogy ezt az állapotot hol fejezi ki a Szentírás. Amikor azt hiszük, hogy minden rendben van, és hogy élünk, de valójában a valódi kapcsolat nincs meg. Jelenések könyve 3. fejezet 1. verse. A szárdiszi gyülekezetnek írott levél. Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz és halott vagy. Hogy szoktuk értelmezni ezt a szakaszt? És a szárdiszi gyülekezetnek írott levelet. Melyik korszak? Ugye a protestáns ortodoxiának a kora, a reformáció utáni időszak, amikor a reformáció felismeréseit nem vitték tovább a teológusok meg az emberek, hanem az egész reformáció beleszaladt és belemerevedett egy ilyen hideg dogmatizmusba. És az élő hit helyét a liturgia meg a dogmatika vette át. Csak éppen az élő hit Krisztussal nem volt meg. Ezért mondja, hogy az a neved, hogy élsz és halott vagy. Ismerős, vagy tudtok mondani nekem egy másik olyan korszakot, aminek nagyon hasonló a jellemzése? Ahol a dogmatika, a minden rendben van állapot jellemző? Laodicea. Laodicea. Ilyen értelemben párhuzamos a két korszak. A szárdisz és a Laodicea. Laodicea népe azt mondja, gazdag vagyok és meggazdagodtam. Hadd kérdezzem meg, mit ért a Szentírás is, és Laodicea népe gazdagságon? Mit ért gazdagságon? Az ismeretet, a tudást. Az ismeretet és a tudást. Mi még arra is büszkék vagyunk, én azt figyeltem meg, hogy elkezdjük tudni sorolni, hogy mi Laodicea problémájára megoldás? Tudjuk a gyógyszereket? Persze. Elkezdjük sorolni. Védj tőlem tűzben megpróbált alanyat, fehér ruhát, hogy öltözeted legyen, és még a szemedet is kend meg szemgyógyító íjra. Tudjuk, és nem veszük észre, hogy közben elvakult büszkeségünkben nem látjuk meg, hogy mi vagyunk a nyomorultak, a vakok, a nyavajások, a mezítelenek, a szegények. Mert büszkék vagyunk a tudásunkra. Még összehasonlítjuk magunkat más egyházakkal, más közösségekkel. Hát mi még azt is tudjuk, hogy Laodiceára mi a gyógyszer. Más azt se tudja, hogy mi Laodicea. Mi tudjuk. Sőt, még ki is mondjuk, hogy igen, mi a laodiceai korszakban élünk. Sőt, még ki is mondhatjuk a szánkkal, hogy mi vagyunk Laodicea népe. És közben nem hisszük el. Csak tudjuk. Az Emmauszi tanítványoknak hogyan szól a feddés? Ó, balgatagok és resszívűek mindazok elhívésére, amiket a próféták szóltak. Ismerték az Emmauszi tanítványok, hogy mi fog következni? Elmondta nekik Krisztus? Volt ismeretük róla? Volt. Akkor miért feddi meg őket Krisztus? Azért, mert nem tudtak ezekről? Mert nem volt ismeretük? Hogy szól az ige? Balgatagok és resszívűek mindazok elhívésére, amiket a próféták szóltak. Nem az volt a baj Emmauszi tanítványokkal sem, meg a mi esetünkben sem, hogy nincs ismeret, hanem az, hogy nem hisszük el. És Laodicea népének ez az egyik legnagyobb tragédiája, hogy mi összekeverjük a tudást és a hitet. Összekeverjük az ismeretet az élő kapcsolattal, a valódi hittel. Van ennél nyomorultabb állapot, testvérek, hogy minden a kezünkben van, és nem kezdünk vele semmit? Létezhet ennél nyomorúságosabb állapot? Tudjátok, milyen ez? Olyan ez, mint amikor megveszünk könyveket, és elkezdjük felrakni a könyveket a polcra, és megnyugtatjuk magunkat, hogy megvettük a könyvet, és ott van a polcon. De nem olvassuk el őket. Sorakoznak a könyves polconkon a szebbnél szebbnél és jobbnál jobb könyvek, de nem tudjuk, hogy mi van benne. Mert nem olvassuk. De egy hamis biztonságérzetben ringatjuk magunkat, hogy azért, mert ott van, mi már jók vagyunk. Laodícia népe ilyen kirakat vallásossággal rendelkezik. Olyan szép könyvtárat, meg ugye a szép könyvespolcainkat mutogatjuk, de nem tudjuk, mi van benne. És nem is éljük azt, ami le van írva a könyvekben. Azt írja Ellen White a Review and Herald 1894. augusztus 7-i számában, kérkedő önelégültség és hivalkodó önigazoltság állarca mögé próbálja rejteni a lélek mesztelenségét és nyomorultságát. Olvasom még egyszer. Kérkedő önelégültség és hivalkodó önigazultság állarca mögé próbálja rejteni a lélek mesztelenségét és nyomorúságát. Összekeverjük a tudást és a hitet, mert ezzel a laodíceai téveszmével szemben, hogy mi azért vagyunk gazdagok, mert nagy a Biblia ismeretünk. Hadd kérdezzem meg, mit jelent, és miben jelöli meg a Biblia a gazdagságot, és még konkrétabban a laodíceai levél? Miben jelöli meg a valódi gazdagságot? Hadd kérdezzem meg máshogy. A szegénységre, a nyomorultságra mi az első válasz az Istentől? A laodíceai üzenetben. Védj tőlem tűzben megpróbált aranyat. Mi a tűzben megpróbált arany? A hit. Hogy mondjuk más szóval a hitet? Bizalom. Miért ez az első? Miért ez az első? Azért, mert a szemgyógyító ír, és a fehér ruha, az már csak annak a következménye lehet, hogy mi bizalomteljes kapcsolatban vagyunk az Istennel. Nem lehet a sorrendet megcserélni. Elmondjuk mindig, hogy mennyire fontos a Bibliában a leírt sorrend is. Azért a bizalom és a bizalom helyreállítása az első az Isten szerint, mert ha ez nincs meg, soha nem fogjuk meglátni a magunk nyomorultságát. Ha ez nincs meg, soha nem lesz fehér ruhánk, csak majd kérkedünk a szép könyves polccal. Ezért ez az első, itt is ez az első. Ez a valódi gazdagság, az Istennel való közösség, és olyan szépen fogalmazza meg ugyanúgy a Jelenések könyvében maga Jézus Krisztus a 21. fejezet 7. versében. Amikor azt mondja nekünk az Isten, hogy aki győz, örökségül nyer mindent. Figyeljétek meg az igét. Aki győz, az örökségül fog nyerni mindent. Micsoda gazdagság az, hogy mindent megnyer az ember. De mi ez a minden? Mi ez az igazi gazdagság? Hogy folytatódik az ige? És annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. A legnagyobb gazdagság az, amikor a kapcsolat, az élő hit, az élő bizalom, az helyreáll az Isten és az ember között, hogy amit a bűn szétválasztott, az újra összekapcsolódik. És Krisztusban, az Istenben olyan gazdagság van, amire azt mondja az ige, hogy ez a minden. Hogy mindent megnyer, aki megnyeri az Istent. Hát akkor mi miért nem dobunk ki mindent az életünkből, ami elválaszt? Mert nem tartjuk olyan fontosnak, vagy nem hiszük el, hogy ez valódi gazdagság, a bizalom, az Istennel való szövetség, az Istennel való élő kapcsolat. Azért nem dobunk ki mindent, nem? Mert azt még fontosabbnak tartjuk. Hadd kérdezzek még valamit. Jézusnak mi jelentette a mindent? Mi jelentette Jézusnak a mindent? Az atyával való kapcsolata. Honnan tudjuk ezt? Mondjatok egy-két dolgot. Honnan tudjuk, hogy az atyával való kapcsolata jelentette a mindent Krisztusnak? Kapcsolat megszakad. Meg hogy? Hogy? Pontosan. Hányszor emelte ki, hogy én és az atya egy vagyunk? hogy az én eledelem az, hogy annak akaratát cselekedjem, aki engem elküldött. Hányszor imádkozott át éjszakákat, hányszor érezte a szükségét, hogy nem szakadhat meg ez a kapcsolat. Mert ha megszakad a kapcsolat, akkor mindennek vége. De talán a legfájdalmasabban a kereszten láthatjuk, hogy a mindene az Istennel, az Atyával való kapcsolata volt. Mikor? Én Istenem, miért hagytál el engemet? És tudjátok, mi az érdekes? Hogy Krisztus maga volt az, aki feltette a kérdést Ádámnak, hogy hol vagy? És most ugyanaz a Krisztus felteszi ugyanezt a kérdést az Atyának, hogy hol vagy? Mert ennyire fontos volt neki. Én Istenem, miért hagytál el engem? Hol vagy? Mennyivel másképp hangzik a két hol vagy? Mert Krisztus azért tette fel a kérdést Ádámnak, hogy megmentse, hogy helyreállítsa a kapcsolatot. És azért viselte el a második kérdést, amikor ezt feltette az Atyának, hogy hol vagy, és annak az iszonyatát, hogy megmentse az embert. Nem változik az Isten, ugyanaz a célja. El sem tudjuk képzelni azt az iszonyatot, amibe Krisztus belenézett. De muszáj róla fogalmat alkotnunk, és tudunk is azért egy kicsi fogalmat alkotni róla, hogy mit érezhetett. Mert nagyon piciben, nagyon kicsiben már átéltük mi is. Gondoljatok arra, hogy milyen érzés az, vagy mi történik akkor, amikor összevesztek azzal, akit egyébként a legjobban szerettek. De nem csak úgy összevesztek, tehát nem csak egy ilyen összekaptatok valamin, hanem amikor nem találjátok a visszautat egymáshoz. Milyen érzés, ha volt már ilyen? Amikor próbáltok kapcsolódni, de nem megy, mert nem is akartok, meg vagytok keményedve. Meg féltek, meg rettegtek. Milyen érzés? Kétségbe esett, nem? Én ezt a szót használom, hogy kétségbeejtő állapot. Miért? Mert megszakadt a kapcsolat. Azért kétségbeejtő. Mert nincs kapcsolat. Mert valami, ami volt, megszűnt. És ezen kétségbe esik, és félni kezd az ember, és rettegni kezd. És én azt hiszem, hogy túlságosan keveset gondol arra Laodíciának az önhit népe, hogy az Isten ma is ugyanezzel a kérdéssel keres bennünket, hogy hol vagy? Hol vagy, ember? Hogy legalább válaszolj, hogy legalább szólj valamit, hogy legyen megint kapcsolat. Hol vagy? És az a félelmem, és ezt olvasom a Bibliából, hogy egyen-egyenként mélységes kétségbeesést kell még átélnünk ahhoz, hogy erre a kérdésre ne úgy válaszoljunk, ahogy Ádám tette a bűneset után közvetlenül, hogy félek, hogy ne úgy reagáljunk erre a kérdésre, hogy elmenekülünk és elbújunk, de ne is úgy, ahogy tesszük esetleg sokszor, vagy ahogy a langyos keresztények teszik, hogy nincs rá szükségem. Mindenem megvan, gazdag vagyok. El vagyok a magam kis életében. És lehet, hogy nem direktben mondjuk ki ezt így az Istennek, sőt biztos, de az életünkkel ezt üzenjük sokszor, nem? Azt hiszem, hogy mélységes kétségbeesést kell átélnünk, hogy erre a kérdésre, amikor megkérdezi ezt az Isten, hogy hol vagy, ember, kereslek, válaszolj, hogy erre úgy válaszoljunk, ahogy válaszolt Ábrahám, meg ahogy válaszolt Mózes, meg ahogy válaszolt Sámuel, és még sorolhatnánk a hithősöket. Mit válaszoltak erre a kérdésre? Itt vagyok. Itt vagyok. Milyen csodálatosan egyszerű kép, nem? Az Isten kérdez, hol vagy? Az ember meg válaszol. Itt vagyok. És ezzel az egyszerű lépéssel létrejön az a csoda, hogy helyreáll a kapcsolat. Hogy amit a bűn szétrombolt, az újra egyé lesz. Ennyire egyszerű. Hol vagy? Itt vagyok. Legyen úgy. Legyen úgy, kedves testvéreim, hogyha megkérdezi tőlünk ezt az Isten, akkor mi így válaszoljunk, hogy itt vagyok. Ámen.
Isten tiszteletünk befejezéseként énekeljük el a 202-es számú énekünk első három versét, majd imádság után a negyedik és ötödik versét. Tehát akkor énekeljük a 202-es számú énekünk első három versét. Most pedig leborulva imádkozzunk.
Atyánk, köszönjük, hogy atyánknak szólíthatunk, és hogy olyan mély ez a kapcsolat, olyan mély ez a kifejezés, ami sokszor olyan felszínessé vált a mi életünkben. Olyan sok mindent csak vallásos frázisként emlegetünk, mert megszűnt a veled való igazi, valódi, bizalmi kapcsolat. Milyen sok mindent jelent, amikor kimondjuk ezt, hogy atyánk vagy, és mi a te fiaid lehetünk, és a fiaid vagyunk. Olyan méltatlan, hogy nem becsüljük eléggé. Olyan méltatlan, hogy egymással szemben is szeretetlenek, kérlelhetetlenek, engesztelhetetlenek vagyunk. Miközben te mindent megteszel azért, hogy keresd a velünk való közösségnek az alkalmait, a lehetőségét, hogy újra kapcsolatba kerülhessünk veled. És miközben te keresel bennünket, sokszor mi a gőktől elvakulva, az ismeretben bízva, az egyházban bízva, és még annyi mindenben bízva, hamis biztonságérzetbe ringatjuk magunkat. Csak épp azt nem vesszük észre, hogy milyen szegények lettünk nélküled. De köszönjük, hogy te ennek ellenére, hiszen pont ezt tanuljuk tőled, és ezt tanítottad meg most is, hogy te mindezek ellenére, hogy mi olyanok vagyunk, amilyenek, te kezdeményező szeretettel jössz felénk, mert tudod, hogy lehetetlen nekünk ebből az állapotból kikecmeregnünk. Sőt, meg sem látjuk, hogy milyen állapotban vagyunk. De te jössz és lehajolsz, és bemutatod, hogy milyen vagy te, és bemutattad Jézus Krisztusban, hogy milyen vagy te. Bár becsülnénk jobban, és kérünk is, hogy adj mélyebb látást. Adj olyan buzgóságot, amivel nem úgy nyitjuk ki a Bibliát, ahogy eddig, hanem úgy, mint amiben az életünk van, és amin az életünk múlik. És hogy ne úgy imádkozzunk, ahogy eddig, hanem úgy, hogy azon is az életünk múlik. Mert ez így van. És köszönjük, hogy te küzdesz értünk, hogy te megmentő szeretettel hajolsz le hozzánk a mai napon is és most is. És köszönjük, hogy válaszolhatunk a kérdésedre, amikor felteszed, hogy hol vagy, hogy itt vagyunk, még ha félve is, még ha nem is igazán értve, hogy mit is jelent veled járni, de mégis vágyódva, és rád bízva, hogy te mindent meg fogsz adni nekünk ezen az úton, amire szükségünk van, hogy elnyerhessük azt a legnagyobb ajándékot, amit készítettél számunkra, hogy veled lehetünk majd az örök életben. Add meg ezt a kegyelmet és ezt az ajándékot mindannyiunknak, jó atyánk. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Énekeljük megkezdett 202-es énekünk 4. és 5. verszakát.